Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Folytatjuk az almalomb és ásvány Rita történetét.
Te milyen tulajdonos vagy? Abban az értelemben, hogy mennyire hagyod a munkatársaidat érvényesülni, szabadon mozogni, dönteni, végezni a feladatokat, vagy inkább jobban szereted az operatívabb irányítást?
Én nem veszek részt az operatív irányításban, nem is tudnék külföldről, illetve azért sem, mert egészen ez év június végéig én nekem volt egy főállású munkám, ami egy teljesen más vonal. Én alapvetően human erőforrás menedzsment szakember vagyok, és több multinacionális cégnél dolgoztam regionális munkakörökben, ami hát több, mint főállású munkakör volt, hogy finoman fogalmazzak, ami mellett, ha akartam volna, sem tudtam volna a gyakorlati mindennapi munkában részt venni. De az, hogy én, ahogy említettem, havonta néhány napra ellátogattam, meg most is ellátogatok a malomba, az szükséges ahhoz, hogy érezzem, hogy mi történik, mi zajlik. Tehát nyilván akkor, amikor jövök, akkor helyzet van. Tehát akkor kitakarítják a konyhát. Aha. Kérdezte pont a Kitty, ami nap, hogy mi történt, hogy azért mindenki takarít, és mondják, hogy jön a Rita. De nyilván ez most kicsit vicc, kicsit komoly, tehát amikor itt vagyok, akkor nyilván belemászok a részletekbe, akkor szeretem tudni, hogy mi van a fedél alatt, meg hogy működnek a dolgok, de amikor nem vagyok itt, akkor nyilván nem. Tehát én egy olyan csapatot építettem föl, és szeretek dolgozni olyan emberekkel, akik önállóak, akiknek nem kell a kezét fogni, akik az értékrendben, a küldetésben hasonlóan gondolkodnak, azzal tudnak azonosulni, de én, ahogy mondtam, én nem is. És egy másik vicces dolgot fogok mondani, néha megkérdezik, hogy amikor szalad a ház, mert nyilván van olyan, hogy több a vendég, mint amennyit normálisan el tudunk látni, akkor én is beállok-e. És akkor ezt mondtam, hogy néhányszor megpróbáltam, aztán rájöttem, hogy jobb, ha nem, mert én csak ártok. Tehát én nem értek ahhoz, hogy kell felszolgálni egy vendégnek, vagy hogy kell mondjuk egy ilyen ipari konyhán főzni. Még azt is bevállalom, hogy az ipari mosogatógépet sem tudom használni, tehát még a mosogatásban sem veszik túl sok hasznomat, úgyhogy én ilyenkor leginkább háttérbe vonulok, mert azzal segítem leginkább a csapatot, hogy nem szólok bele.
Mi a tulajdonosság számodra?
Nem tudom, hogy ez egy klasszikus válasz lesz-e, mert a családi történet meg az érintettség
miatt... Tőled nem kapunk klasszikus választ.
Tehát én nem tudom, hogy tudnék-e úgy tulajdonos lenni, hogy nincsen benne a szívem, lelkem. Valószínűleg egyébként, de tudnék, mert ha most belegondolok a másik munkámban, ahol nem voltam tulajdonos, nem gondolom, hogy ott kevesebb lelket öntöttem a 20 éves másik szakmai munkámba. Tehát azt gondolom, hogy én alapvetően, ha valamit csinálok, akkor azt 100%-osan, vagy inkább 120%-osan csinálom, és abban benne van szívem, lelkem, mindenem. Én azt mondom, hogy nem tudok másként létezni.
Azt mondtad, hogy egy másik nyilatkozatban, hogy ma Magyarországon minőségi konyhát vinni minden szempontból szabályos működésre törekedve olyan, mint egy jó mély gödröt ásni és szórni bele a pénzt, ha valaki mást mond, nem őszinte. Tehát ennyire rossz lenne a helyzet. Azért itt kell megemlíteni, hogy most kaptatok zöld csillagot a Michelinnek, és azt hiszem egy Michelin tányért is, tehát nem úgy tűnik, hogy ez egy sziszifuszi küzdelem, vagy mégis?
Az étterem az. Tehát ahogy az előbb említettem, lehet, hogy valamit nem tudok, vagy nem jól csinálok, de csak az étterem, a sziszifuszi, csak az étterem egy olyan helyen, ahol mi vagyunk, az egy sziszifuszi küzdelem. Lehet, hogy egy fővárosnak a főutcáján nem, illetve bizonyára nem, mert nem működnének, hogyha ez nem így lenne nyilván, de én azt gondolom, hogy az a kombó, amiben mi működünk, hogy egy eldugott helyen vagyunk, ahova erőfeszítést kell tenni a vendégnek ahhoz, hogy eljön, ahova autóval tud csak eljönni, vagyis nem tud inni, vagy legalábbis a sofőr nem tud inni, ahhoz, hogy azt a minőséget kompromisszumok nélkül tudjuk tartani, és ez a minőség minden, tehát nem csak az alapanyagok, az ételek, amik a tányérra kerülnek, a kert, ami körbeveszi az épületet, a papír, amire nyomtatjuk az étlapot, most sorolhatnám a végtelenségig, ezek mind költséget jelentenek, és én azt is vallom, amit szinte senki nem ért körülöttem, hogy én, hogy mondjam, tisztán, jogszerűen, jogtisztán szeretnék működni. Ha én nem így működök, akkor nem várhatom el ugyanezt a kollégáimtól, vagy a partnereimtől. Én azt gondolom, hogy ez egy hiteltelen dolog, ami a közterhek, bérterhek, adók, stb. Miatt egy iszonyat költség. Én azt is vallom, hogy én nem veszek alapanyagot számla nélkül, és ez szörnyen nehéz egy olyan közegben, ahol mi helyi termelőkkel, őstermelőkkel regionális konyhát szeretnénk művelni, mert a másik oldalon ugyanolyan küzdelmeket vívnak azért, hogy megfelelő jogtiszta működés mellett tudjanak beszállítani. Mert van jó gyümölcs, zöldség, hús, stb., csak nem tudnak róla számlát adni, mert kevesen engedhetik meg maguknak, vagy kevesen mennek keresztül ezen a küzdelmen, hogy meglegyen a hivatalos működéshez szükséges papírforma, ami költség, ami adminisztráció, és én akkor nem fogom megvenni, hogyha ez nincs meg.
És akkor honnan veszed meg?
Hát egyre több van, dolgozunk, mert hogy vannak lelkesek, akik látják, hogyha van néhány étterem, aki ezt komolyan műveli, és jövőre is ott lesz esetleg, és jövőre is megveszi a portékát, akkor megéri elvetni, elültetni, felnevelni azt az állatot, és hosszú évek együttműködése alatt néhány ilyen beszállító kialakult.
Hát itt se volt nehézségektől mentes, mert szintén azt mondtam, nem biztos, hogy ebben a cikkben, de olvastam máshol, azt mondtad, hogy a helyi kis vagy őstermelői alapanyag beszerzése nem zökkenők nélküli, nagyjából vallásos elhivatottságot igényel. Tényleg ez ezzel jár? Tehát csak így lehet?
Én azt gondolom, hogy igen. És lehet, hogy ez most megint nagyon, hogy mondjam, illúzió romboló lesz, és ezért mondtam, és vállalom fel azokat a szavakat, amiket idézel ebből a másik interjúból vagy cikkből, mert nem szeretem azt a porhintést, ami sokszor övezi szerintem ezt a szektort, hogy itt minden annyira nagyon fancy, és annyira gyönyörű, és minden könnyű, nem egyáltalán. Én azt gondolom, hogy ez egy rettentő nehéz vállalkozás, ha jól akarod csinálni, ha jogtisztán akarod csinálni, és hogyha minőségben nem akarsz kompromisszumokat kötni. Most mondhatnék példákat, hogy miért gondolom azt, hogy vallásos elhivatottságot igényel kitartani ilyen beszállítók mellett. Azért, mert kicsik, azért, mert lehet, hogy nem esik az eső, vagy túl sok eső esik, és nem lesz pont az, amire számítottál, vagy nem lesz annyi. Vagy például Szabó Kitti konyhafőnökömmel beszélgettem itt a Michelin díját adó másnap reggelén a sajtótájékoztató előtt, és itt leültünk egy kávéra, és megkérdeztem tőle, hogy Kitti, ha megkérdezik tőled, hogy te miért szeretsz itt dolgozni, és mitől vagyunk mi mások, mint a többiek, és miért gondolod, hogy mi ezt a zöld csillagot a fenntartható gasztronómiáért megkaptuk, akkor azt mondta, hogy azért, mert szerinte nincs még egy olyan étterem, vagy legalábbis ő nem ismer még egy olyan éttermet Magyarországon, aki nem adja föl a helyi beszállítóit, vagy annak a paprikáját, vagy mindegy milyen portékáját, akkor, hogyha mondjuk ez egy kicsit görbébb, vagy sárgább, vagy zöldebb, vagy akármi, mint amit mondjuk meg tudsz venni a nagykerben, mert életben akarod tartani ezt a beszállítót, hogy holnap is tudjál tőle venni. És lehet, hogy akkor pont az a portéka nem lesz olyan szép, vagy vonzó, vagy akármi, de az is biztos, hogy az íze jobb lesz, mert hogy általában ezek még ha nem is tanúsítványal ellátott biogazdálkodások, de valóságban azok a többségük, tehát jobb a minősége az alapanyagnak, egyébként drágább, és sajnos nem tudsz ráépíteni egy étlapot, mert lehet, hogy elfogy, lehet, hogy eladja másnak, lehet, hogy megbetegszik, mindegy, bármi történt. Tehát egy ilyen kis őstermelőnél, kistermelőnél, beszállítónál nagyon törékeny, vagy hogy mondjam, sérülékeny az, hogy mennyire fenntartható a mennyiség, illetve még a minőség is. És hogyha éppen nincs, vagy elfogy, akkor váltani kell ételt, vagy váltani kell étlapot. Tehát a konyhafőnök szempontjából ez egy nagyon különleges kihívás, azokon fölül, amiről eddig beszéltünk, hogy valahogy olyan, úgy struktúráljuk a kínálatunkat, az étlapunkat, hogy legyen benne állandó elem is, azért, mert én abban is hiszek, hogy egy étteremben azért is szeretnek visszajárni emberek, mert azt mondják, hogy mert ott annyira jó az X. És akkor nekünk például ilyen mondjuk a kenyér, a kovászos kenyér.
Törzs vendégeknek ez kell. Így van. Jó étel, igen.
Legyen ez egy étel, vagy legyen ez egy zászlós termék. Én annak idején Észtországból hoztam haza azt az anyakovászt, amivel a rostkenyerünket sütjük, és ezt azóta életben tartjuk, és sütjük, és nyilván azt is eleinte értetlenség fogadta, mert Magyarországon nem nagyon ismert ez a típusú kenyér, de azt is tudom, hogy minél többet eszed azt a kenyeret, annál inkább megszereted, és aztán már szinte függővé válsz tőle, velem ugyanez történt, azért hiszek benne. De azt is gondolom, hogy van ez a másik aspektusa a beszállítókkal való együttműködésnek, ahol azt mondjuk, hogy akkor most tematikus hétvége van, például most ezt csináljuk, és akkor 2-3 napra készítünk egy ételsort, mert nincs több abból az alapanyagból. Viszont ennek a gyönyörűsége az, hogy tényleg nagyon szoros együttműködés alakul ki ezekkel akár a faluban, vagy a szomszéd faluban lévő beszállítókkal, és akkor tényleg primőr, tényleg az akkori szezonálisan leginkább frissen elérhető alapanyagból tudunk valamit kínálni, ami nem csak helyi, hanem szezonális is.
A honlapotokon is elég sokat lehet olvasni a fenntartható gasztronómiáról. Miért fontos ez? Tehát ez milyen pluszt jelent? Most persze adódik a kérdés, hát persze nagyon fontos a fenntartható gasztronómia. Mondhatná bárki is, hogy ó, hát ezt kérem, ez egy amolyan greenwashing.
Én tényleg azt gondolom, hogy ez a jövő. Tehát enélkül nincs jövő. Tehát ez visszatérve azokhoz a gondolatokhoz, amit mondjuk az épület együttesek átmentésével kapcsolatban mondtam, ez szerintem az élet minden terére igaz, hogy ez most a hulladékgazdálkodásban, vagy a beszállítói lánc kialakításában, vagy a szezonalitásban valósítjuk meg, tulajdonképpen mindegy, mert azt gondolom, hogy a cseppekből épül fel az óceán, és hogyha mindenki a maga cseppét hozzáteszi, akkor működik. Hogyha mindenki azt várja, hogy majd valaki más, ez valaki másnak a problémája, valaki majd meg fogja oldani, akkor nem fog megoldódni. De lehet, hogy azért is egyébként, mert ahogy mondtam, én a magához a szó szerint értelemben vett vendégláteshoz nem tudok sokat hozzátenni, meg nem is akarok, mert ez nem az én szakmám, de ehhez hozzá tudok tenni. Tehát azt gondolom, hogy, és akkor most kicsit értelmezném is ezt a díjat, hogy én rettentően örülök ennek a díjnak, jobban örülök ennek a díjnak, mint hogyha úgymond piros csillagot kaptunk volna a Michelintől, amire azt gondolom, hogy nem vagyunk megérve, és ezt szeretném is pontosítani, hogy ez a két csillag nem ugyanazt jelenti. De számomra azért értékesebb ez a zöld csillag, mert ez nem csak nem csak a konyhánkat ismeri el, ami persze megkapta az elismerést már a tányérdíjjal is, hanem az egész szemléletmódot, az egész működést, ahol megint szeretném kiemelni a Csaplár Judit nevét, mert ő az, aki tulajdonképpen ezt vitte nap mint nap és képviselte. És most, hogy megkaptuk ezt a díjat, ő is megfogalmazta, vagy így közösen beszélgettünk arról, hogy miért is fontos ez a díj, hogy ki lett mondva, mert hogy tényleg úgy éreztük 7 éven át, hogy ezt senki nem látja. Hogy mi csak csináljuk, mert hiszünk benne, de hogy igazából nem kaptunk visszajelzést érdemét, vagy nem volt ez az előtérbe helyezve, ez nem volt fontos. De mi ettől függetlenül csináltuk, és még akkor is, hogyha ezt értetlenség övezte itt-ott, vagy őrületnek tartották sokan, mi akkor is kitartottunk mellette, mert tényleg azt gondoltuk, hogy ez a jövő, és ez nem csak az étterem szempontjából jövő, ennek van szerintem egyébként egy üzleti értéke is, amúgy, de hogy a tágabb értelemben vett értéke is van. És ezzel a díjjal, különösen a díjátadó utáni sajtótájékoztatón a Michelinnek a francia vezérigazgatója csatlakozott online a sajtótájékoztatóhoz, és valaki föltette a kérdést neki, hogy ez miért fontos a Michelinnek, és mit jelent, és ugyanúgy szó szerint fogalmazta meg, mint ahogy mi megfogalmaztuk magunknak, és ez csodálatos volt, mert tulajdonképpen nem csak az, hogy jó, egy zöld csillag, az megkapja a séf, és akkor az arról szól, hogy helyi beszállítók, hanem ez ennél sokkal-sokkal összetettebb dolog, beleértve a megújuló energiák használatát a létesítményben, a hulladékgazdálkodástól kezdve a beszállítókkal való együttműködésig, ez egy, milyen tisztítószereket használunk, és rettentő jó érzés volt azt látni, hogy, és kicsit fájó kimondani, de kimondom, hogy lehet, hogy valakinek nagyon messziről kellett ránk néznie, külföldi szűrővel, hogy ezt meglássa, és ebben nem volt kérdés.
Az almalombbal van-e valami további terved?
Ezt most nem tudom a hallgatóknak megmutatni, és nem is kell megmutatni, mert erre még nem vagyok így büszke ebben a formában.
Egy doboz, azért közvetítem, amire az van írva, hogy almalom kafé.
Így van. És erre nagyon büszke vagyok, még akkor is, hogy ezt sokan még mindig nem értik, de nem baj, mert szerintem például ez a Michelin zöld csillag, ez erre is egy tökéletes rím, vagy hangsúly.
A hallgató kedvéért kinyitottad, és kávékapszulák vannak.
Igen, és
benne.
Nem is akármilyen kávékapszula van benne, ez egy otthon komposztálható kapszula, ami amúgy Nespresso kompatibilis, tehát sokan fújognak arra, hogy a kapszulás kávé az már önmagában nem környezetbarát, és persze egy csomó minden nem az, sem, hogy mi most itt ülünk.
Kivéve, ha nem viszi az üzletbe a kis kapott zacskóban a kapszulát.
Így van, de akkor is újra felhasználható, de ez nem az. És azért szeretném kihangsúlyozni, mert ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy mi a saját termék kezdettől fogva része volt a koncepciónak, de azok a termékek, amiket eddig gyártottunk, meg értékesítettünk, azok ilyen artizán kézműves kategóriájú termékek voltak, amit a konyha csinált. És azt is bevallom, hogy nehéz összeegyeztetni a konyha életét a termékgyártással, mert ez egy teljesen más műfaj, és ez mindig másodlagos is lesz. Úgyhogy úgy döntöttünk itt a második Covid leállás után, hogy valami olyan termékkel kell előálljunk, ami függetlenül tud működni a konyhától, és ami független a helytől, tehát amihez nem kell oda jöjjön a vendég, hanem akár nemzetközi szintre is ki tudja magát nőni, és nem ott készül, tehát nem a konyhán kell készíteni. De az Almalom márka, az már adta magát, és akkor azon gondolkodtunk, hogy mi lehetne az a termék, ami független is, meg nem is, a magyar népmeséből idézve, és akkor a kávéval álltunk így elő, mert ebben benne van az is, hogy tehát a kávéval nem kell utat törnünk, mert nyilván a kávé az egy népszerű termék, nagyon jó piaca van. A kapszulás kávé hihetetlen növekedésen ment át, és fog is még az előrejelzések alapján átmenni. Nem kell, hogy oda jön a vendég, hogyha erre megfelelő csatornákat kialakítjuk, és erre most csinálom a webshopunkat, egy külön webshopot készítünk erre, ami egy ilyen előfizetéses alapú webshop lesz. Megcsináltuk egy évvel ezelőtt, ahogy említettem, egyébként Pécset van egy telephelyünk, ahol pörkölünk kávét, illetve kapszulázzuk, tehát megvettük ezt a kapszulázó berendezést, ami azért egyedülálló, azt gondolom, különösen most Magyarországon, mert nem sok kapszulázó kapacitás van Magyarországon, de az biztos, hogy nem otthon komposztálható kapszulára van kialakítva, mert ez egy annyira új csomagolás technika, ami még külföldön is viszonylag új. Ez egy olasz technológia egyébként, francia a csomagoló anyag maga, és aki komposztál, vagy bocsánat, kapszuláztat kávét, az többnyire vagy külföldre kell, hogy kivigye, mert Magyarországon nincs ilyen kapacitás, vagy műanyagba kapszulázik, vagy alumíniumba, ami persze az alumínium lehet környezetbarát, de csak akkor, ahogy említetted, hogyha az újra van hasznosítva a műanyagot, meg nem is tudom, hogy miért nem tiltották még be. A pörköléssel egy évvel indultunk, tavaly karácsonyra már előrukkoltunk az első saját pörkölési kávénkkal, és ezt az étteremben már csak a saját kávénkat szolgáljuk föl. És idén nyártól indultunk el ezzel a kapszulázással, ami persze megint egy teljesen új pálya, tehát visszatérve arra, amiket az elején kérdeztél, nyilván ehhez sem értek, tehát a kávéhoz sem, ezt is most tanuljuk, amire persze egy csomóan néznek ránk ferde szemmel, hogy már megint mit találtunk ki, és miért gondoljuk, hogy nekünk itt van helyünk. Hát majd megtanuljuk ezt is nyilván, mert hogy az a szemléletmód, amivel a malommal odáig eljutottunk, ahova eljutottunk, nem gondolom, hogy nem működne, vagy nem működik akár a kávéval kapcsolatban is. És nagyon büszkén mondom, hogy volt már, múlt időben mondom, megrendelésünk, tehát már gyártunk magunknak is, tehát saját márkanév alatti terméket is, és bérgyártunk is. És most fejeztünk be egy-két héttel ezelőtt egy megrendelést, amit most csak azért nem mondom a nevet, mert nem tudom, hogy a kliens akarná, hogy megnevezzem, de egy budapesti kávézóról van szó, akik szeretnének saját kapszulát, és minket találtak meg, és nagyon pozitív az együttműködés is, és a visszajelzés is a termék minőségével kapcsolatban.
Van plusz termék, de egyébként az Almalomb olyan, amilyennek te gondolod? Ugye azt mondod, hogy olyan hely legyen, ahol az emberek úgy érkezzenek meg, ahogy vannak. Egy angol kifejezést használtál most erre.
Az a helyzet, hogy azáltal, hogy így van, és ezt is helyre akarom tenni, mert sokan a nirvánával keverik össze, nem onnan jön. Pontosan onnan jön, ahogy mondod, hogy az volt a cél, hogy ide bárki, aki betéved, úgy érezze, hogy otthon van, vagy hogy mondjam, otthon van, tehát hogy otthonosan tudja magát érezni, és nem feszeng. Tehát én egy olyan helyet álmodtam meg, ami nagyon magas minőség, de nem feszengős. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sok helyen a magas minőség vendéglátásban társul azzal, hogy
merev?
Merev, igen, köszönöm. Ez mindig az angol kifejezés, ez a posh jut eszembe, aminek nem tudom, milyen legmegfelelőbb magyar.
Kicsit talán a snob felé is hajlik.
Igen, az is, tehát hogy ilyen, oda föl kell öltözni, ott igen. Viselkedni kell, ott a kisgyerekkel ne jelenj meg, mert az kínos, hogyha sír, vagy a kutyáddal ne jelenj meg, mert azt nem fogadják, stb. Tehát ennek én pont az ellenkezőjét akartam, és ez is egy kicsit ez az északi dolog, ahol így éljünk, tehát így érezzük jól magunkat egy ilyen helyen, és hadd lehessünk magunk. Tehát innen jött ez a come as you are. És akkor ezt próbáltuk magyarra lefordítani, és nehéz, és akkor azt mondtuk, hogy hozd önmagad, de nem nagyon szoktuk használni, mert kicsit talán béna, nem tudom. Tehát nem, szerintem nem adja vissza azt, amit a come as you are visszaad, és aztán ezt így elengedtem, hogy nagyon magyarosítani akarjam, de ha arra válaszoljak, hogy olyan a hely, én azt gondolom, hogy igen.
Ha jól érted a kérdést, tehát megérkeztél az almalombban, most úgy érzed?
Szeretném azt mondani, hogy igen, de nem tudom, hogy én valaha is azt fogom-e tudni mondani, hogy megérkeztem. Nekem a megérkezés lehet, hogy azzal legyen értékű, hogy megállok, és én nem akarok megállni.
Ne is állj meg. Ásványi Rita, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a megtiszteltetést.
A dzsungelharc mai története véget ért. Vendégünk Ásványi Rita, az almalomb kulináris kitérő és találkozó hely tulajdonosa volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és a magyar gazdaság egy újabb harcosától hallhatjátok majd, min múlik a siker, mi viszi előre a céget, és nem utolsó sorban azt, mivel kell ma és a jövőben szembenéznie és megküzdenie. Sziasztok! Rétalji Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.